Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek ígéjét, amely által szól hozzánk, ami örökkévaló úrunk-e mai vasárnap délelőttön ezen a helyen. Azzal az igével, amit írva találunk Pál apostolnak az efézusiakhoz írott levelében, a harmadik rész 14-től 21-ig terjedő verseiben. Istennek szent ígéjét Pál apostolnak az efézusiakhoz írott leveléből, a harmadik rész 14. versétől olvasom a 21. verssel bezáróan. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön, adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva. Képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így ismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy Isten mindent átfogó teljességére jussatok. Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azért a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Amen. Eddig az írott ige. Amikor költöztünk ide Szombathelyre az előző gyülekezetből, megválasztásunk után, 2003. augusztus vége felé, jöttek innen a teherautó, két teherautó, felpakoltuk a butorokat, és ők elindultak, mi pedig ott maradtunk még az udvaron a személyautóval, és hát beraktuk a személyes dolgainkat, hogy majd személyautóval elérjük a teherautókat, mire ők ideérnek Szombathelyre. És régi kedves arcok, akikkel éveken keresztül együtt voltunk, befogadtak a házaikba, asztalhoz ültettek sokszor, presbiterek, öreg bölcs emberek, ott álltak, kezet ráztak. Sok jó kívánság volt, az egyik megmaradt bennem, és mindig megsimogatja a szívem, mikor rágondolok. Emlékszem, egy olyan család, ahol négy nemzedék élt együtt, egyetlen udvaron, ők voltak, talán a faluban az egyetlen, tehát a dédmamától a dédunokáig. Megrázta a kezem, és azt mondta, tiszteletes úr, az én Istenem áldja meg magát. Ez nagyon mélyen megmaradt bennem, azóta is, ahogy már említettem, megsimogatja a szívemet, mikor erre gondolok. Maga a mondat is, meg a gesztus. De testvéreim, vajon belegondoltunk-e, hogy milyen is a mi Istenünk? Milyen Istenünk van nekünk, akiben hiszünk? Sokféle jelzőt tudunk és fel is tudnánk sorolni erről az Istenről, akiről tanultunk, akit megismertünk, akit vallunk és hiszünk. Én a mai alkalommal és a mai ígére hagyatkozva, testvéreim, egyetlen jelzőt szeretnék kiemelni, amiben talán benne van minden lényeges, amit mi emberek tudhatunk Istenről. A mai igényben így volt benne, ő egy dicsőségesen gazdag Isten. Én erről a dicsőségesen gazdag Istenről szeretnék ma közöttetek beszélni. Pál apostol arról ír a börtönből az efézusi, de valószínűleg, hogy nem csak az efézusi, hanem egy ilyen kis-ázsiai gyülekezeteknek szóló levelet, amit mi az efézusi levél címen ismerünk, hogy micsoda kegyelem az ő számára, hogy Isten, aki évezredeken keresztül elrejtette az ő dicsőségét, holott nyilvánvaló is lehetett volna, az idők teljességében az ő fia Jézus Krisztus által kinyilvánította ezt, megmutatta, és Pál apostol ezt lefordítja az ő személyes sorsára, azt mondja, hogy igazából az ő életének az öröme az, hogy a Jézus Krisztusban megjelent dicsőséget az Isten rábízta. Őt méltatta arra, hogy olyan szolga legyen, aki ezt a isteni dicsőséget és gazdagságot szólhatja a pogányok között. Azt mondja, milyen kegyelem az ő számára, micsoda megtiszteltetés az örökkévaló, a hatalmas Isten részéről, hogy ő lehet egy az evangélium szolgálatában. Mert az az Isten, aki Jézus Krisztusban mindenkinek atya, őt ilyen értelemben többre méltatta, mint sokakat a kortársai közül. Megadta neki a Krisztus ismeretét, annak a gyönyörűségét, és megadta hozzá azt a kegyelmet is, hogy nehezen, néha, ahogy mondtam, börtönt viselve, mert az ő bizonyságtételéért ül börtönben, tehát néha börtönt is hordozva, de szólhatja a kortársak között az evangélium gyönyörűségét. Azt, hogy Jézus Krisztus mindenkinek atya, zsidónak és görögnek, rómainak, és más népeknek. És Krisztusban elfogadja azokat, akik megbánják bűneiket, és hitáltal magukra veszik Krisztus halálát, mert ezzel magukra veszik az ő feltámadásának az erejét is. Akik megismerték nem értelmük, hanem szívük által Istennek ezt a végtelen gazdagságát, amit Jézus Krisztusban megmutatott. Mert akkor Isten nem nézi a korábbi eltévejedésüket és a korábbi hűtlenségüket. Nem nézi azt, hogy kik voltak, hogy nem ismerték az Isten. Hanem megnézi azt az életet és azt a szívet, amely hozzátér, és amely benne akar élni. És amely képes volt felülírni az életében a világhoz való ragaszkodást, és ezt felcserélték nem múló, hanem múlandó értékekre, amelyek megmaradnak mindig. Az apostol Krisztusra néz, és Krisztusban látja az embert. Mert Isten is így látja. Krisztus nélkül, testvéreim, az ember nyomorult. És az, hogy az ember nyomorult, Krisztus, azaz Isten nélkül, az azt jelenti, testvéreim, hogy kiszolgáltatott, az ördögtől megvert olyan háborús pszichózisban él benne, amelyben folyamatosan rettek. Ez az emberi nyomorúság. Nem tudom, nem ismertek rá? A napi rettegésre. Egy olyan pszichózis, amiben él az ember, hogy folyamatosan fél. Nincstelenné válik a világban, és nem anyagi értelemben. Hanem úgy megy, úgy gyűri maga előtt az időt és a hétköznapokat, hogy úgy érzi, hogy teljesen kiszolgáltatott. Isten az atya nélkül, és olyan gyönyörűen vezeti fel ezt az apostol, ezért meghajtom térdemet az atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség menjen és földön. Testvéreim, atya nélkül árva a gyermek. Isten atya nélkül árva a gyermek, árva az ember. Tudjátok, mit jelent az árvaság? Hiányzik egy kéz, amiben lehet kapaszkodni. Hiányzik a minta, nincs apa. Az árvaság nem anyagi kiszolgáltatottság csupán, lehet, hogy nem is megy olyan rosszul. Csak akinek nincsen apja, édesapja, annak valami olyan hiányzik az életéből, ami egész életében kísér. Valami nagy hiány, megmagyarázhatatlan. Az a biztonságérzés, hogy mikor gyenge vagyok, rátámaszkodhatom valakire. Az, ami kimondhatatlanságában is gyönyörűség egy kicsi gyermeknek, nem kritériumokat fogalmaz meg, hanem kinyújtja a kezét és ölel. Értitek, miért árva a mai világunk? Mert az Atya, mint olyan, elveszett. Mert az, hogy Istenünk van, testvéreim, az azt is jelenti, hogy biztonságunk van. Milyen Istenünk van? Gazdag Istenünk van. Dicsőségesen gazdag, ahogy az ige mondja. És nem abban gazdag csupán az Isten, testvéreim, hogy minden az övé, hiszen ő teremtett mindent. Láthatók és láthatatlanok. Az övé minden. Ő adja az embernek, és ő is veszi vissza, hogy tanuljon néha az ember. Nem ebben gazdag az Isten, vagy nem ebben csupán, hanem abban gazdag az Isten, testvéreim, hogy ezt a mennyei gazdagságot és a földi gazdagságot sem tartotta meg magának, hanem továbbadta a gyermekeinek. És tovább akarja adni. Isten nem úgy gazdag, hogy megtartja magának, hanem fiában, Jézusban szétszórja ezt a gazdagságot. Szentírás így fogalmaz, hogy örököseivé akar minket tenni annak, ami az övé. Mindent odaad az embernek. Oda szeretne adni mindent. Azt olvassuk, hogy Isten, ami az övé volt, azt a fiúnak adta, és a fiú által pedig a fiaknak és a leányoknak. Gazdaggá akar tenni minket az Isten. És ennek a gazdagságnak a szépsége, testvéreim, hogy én most egy antropomorf képet használjak az Istenre, vagyis egy ilyen ember formájú képet, hogy Isten az ő legbensejéből ad, vagyis a szívéből adja az ő gazdagságát. Az a dicsőség, ami, ahogy mondtam, mennyben és a földön is az övé, és ami megnyerhető az ember számára, minden ember számára. A legkisebb, a legtávolabb, az Istentől legtávolabb lévő ember számára is. Hiszen Pál apostol éppen ezt a maga életében tapasztalta meg. Hiszen ő szerette az Istent, csak tudjátok, a maga módján szerette Istent. Ő hitt az Istenben, csak a maga módján hitt az Istenben, mielőtt Krisztust megismerte volna. Ő követte az Istent, csak a maga módján követte az Istent. Úgy szerette az Istent, hogy gyűlölte rendesen azokat, akik Krisztusban szerették az Istent. Olyan humánus volt, hogy nem tolerálta azokat, akik Krisztus által hisznek Istenben. Ő volt az első Istenért, és nem Istent engedte maga elé Krisztusért. De mikor Jézus Krisztusban ismerte meg az Istent és az Atyát, akkor tárult fel előtte Istennek a gazdagsága, a gazdag megtapasztalás, hogy Isten olyan gazdag, hogy számára megadja azt, hogy az első ember, aki az életében az ő vaksága után a szeretetet megmutatja, pont egy olyan ember, akit ő gyűlölt zsigerből, egy keresztül, mikor beviszik Damaszkuszba. Ez az Isten gazdagsága. Megtapasztalni a szeretetet, az Isten szeretetét valaki olyan által, akit az ember, hát hogy mondjam, nem a szíve csücskében hordoz. Isten szívéből kap az ember. Krisztus keresztjének bűnbocsánatot hirdető megtapasztalásából, és aki így kap az Istenből, az ő gazdagságából, a bensejéből, annak majd megerősödik a belső embere, hiszen ha figyeltünk az igére, az apostol azt mondja, hogy én azért könyörgöm, hogy megismerjétek Isten dicsőségének gazdagságát, és megerősödjetek a belső emberben. Gazdagodjatok meg ti is, ott belül, a szívetekben. Érdekes képzet fűződik a gazdagsághoz. Ugye az a pénz, a vagyon. És úgy elképzeltem, testvéreim, hogy ha az embernek cipelni kellene, és sokan így cipelik, én szívesen euró meg dollár kötegeket összehordanék, és ráraknék ilyen vágyakozó emberekre. Vagy mi lenne, hogyha valaki rárakna ilyen mázsányi súlyokat? Hadd legyen gazdagság. De ne legyen ilyen sok. Hogy érthető legyen. Aki így viszi a gazdagságot, testvéreim, az valami olyan, amiért mindig rettegnek az emberek. Mert vagy annyi van, hogy betemet, vagy annyi van, hogy annak az elvesztése már olyan félelemmel tölti el az embert, hogy kiüresedik maga az élet. Nézzetek körül, ma kik aggódnak a helyzet miatt, ami itt van körülöttünk, nem a szegény nyomorult embere. Hanem akiknek van. Mert nekik veszteni valójuk van, most anyagi értelemben mondom. Ők félnek elveszíteni, átmenteni szeretné, keresik annak módozatait, hogy hogy lehetne átmenteni az anyagit egy másik világba, mert úgy néz ki, hogy a régi recsegés ropog. Az igazi gazdagság, testvéreim, nem az, hogy mennyi van összehalmozva az embernek, és hogy tudja ezt vinni egy hátizsákban vagy egy széfben, hanem az igazi gazdagság, testvéreim, és a gazdagsággal együtt járó szabadság az, hogy van-e egy olyan erőforrás, amihez én bármikor hozzáférek. Azt mondhatnám, hogy aprócska, bármilyen jelentéktelennek tűnő dolog segítségével, ami mégis minden. Hogy értsétek a példát, maradok ennél. Az az igazán gazdag, akinek van egy olyan nagy biztos háttere, amivel bárhová megy a világon, egy vékony plastikkártyával hozzá tud férni. Nem cipeli az életén, hanem ott van rajta, de valahol van egy nagy biztos pont. És ezt most szeretném átfordítani, testvéreim, hogy értsétek. Mert az a vékony plastikkártya, vagy éppen egy app, amit letölt az ember az okos telefonjára, szóval ez a hívő ember életében ez a hit. Nem nagy súlyokat visz magával. Kétségbeeséseket. Hanem egy értéktelennek tűnő valamit, mert az a plastikkártya önmagában talán néhány száz forintos tétel. De van egy nagy biztos forrás, ahonnan mindig, ahová, vagy amihez mindig hozzáfér az ember. És ez a gazdagság az Istennél van. És ez a forrás, ez soha nem fogy ki. Nem lesz az az infláció, ami elvinni ezt, hiszen Isten maga a biztosítéka ennek, és az egyszülött fiú. Nem önmagában van értéke valaminek, testvéreim, hanem amikor azt majd tudjuk használni, amikor szükségünk van erre. A hit igazi gazdagsága az életnek, mert ezáltal férünk hozzához, a végtelen gazdagsághoz, amit az Isten felhalmozott öröktől fogva, és amit szeretne továbbadni az ő gyermekeinek. Mindig pontosan annyihoz, amennyire szükségünk van. De csak az fér hozzá, akinek hitelesítve van a kártyája. Lopott kártyával nem lehet pénzhez jutni. És ez a hitelesítés ott a másik oldalról történik. Ez a hitelesítés az egyszülött fiú vérehullása a Golgotai kereszten, amely a keresztségben az életünkre tétetett, csak éppen nem tudjuk, vagy sokan nem tudják ezt, hogy milyen gazdagok az Istenbe. Miért aggódtok? Nem véletlenül olvastuk és hallottuk a Máté írása szerinti evangéliumból. Miért aggódtok? Hogy mibe öltözködjetek, mit tegyetek? Higgyétek el, hogy az Istennek gondja lesz reátok. Az ő végtelen gazdagságából pont akkor és annyit ad nektek, amennyit hitetek el tud fogadni, hogy az életetek gazdag és boldog legyen. Miért aggódik a világ? Mert fél, mert halmoz, mérlegel, helyezkedik. Miért aggódtok? Szegénységnek a jelei vannak itt körülöttünk? Hát talán a lelki szegénységé. Mert gazdagnak hiszi magát az ember, pedig koldus és gyenge, mert kívül még lenne úgy, ahogy valami, amit fel lehet mutatni, de belül az a belső ember olyan üres és olyan gyenge, elesett. És ezért van, hogy fél és reszket, hogy vajon mikor fogom elveszíteni azt, amire én építettem az életemet ebben a világ változásában. Elinflálódik? Ellopják? Tönkre teszi? Ne aggodalmaskodjatok, hallottátok az igéből. Ne aggódjatok, mert ha az atyánál vagytok, olyan közösségben vagytok, akinek dicsősége és gazdagsága minden gyermeknek elegendő. A gazdag Istennek vagytok a gyermekei. Az ő gazdagságából pedig minden napra kaptok eleget. Adja Isten, hogy legyen nektek hitetek, hogy ezt a gazdagságot elfogadjátok. Amen. Gazdag Isten vagy te, Urunk, aki gazdagságodat nem tartottad meg magadnak, hanem odaadtad egyszülött fiadnak, és az egyszülött fiú sem tartotta meg magának, hogy egyedül örököljön mindent, hanem eljött és szétszórta ebben a világban, hogy valakik hisznek, ő benne el ne vesszenek, hanem örök életük legyen. Hallottuk az igéből, és mi magunk is tudjuk, vagy nagyon sokan tudják, hogy olyan bolond dolgokért futnak az emberek a világon, amit úgysem fognak tudni megtartani maguknak. Hiszen ami az élethez szükséges, az, amit felveszünk, amit naponta megeszünk. De senki sem tud hat ember helyett ruházkodni, senki sem tud két ember helyett enni, csak önmagának. És mégis úgy élnek, úgy halmoznak emberek anyagit, és aztán úgy esnek kétségbe az anyagi biztonság megrendülése miatt, mintha ez lenne, ami megtartja az életüket, pedig nem ezt tartja meg. Hanem az a gazdagság, ami a te szívedből, mennyei atyán, csurog az életbe, és ami megerősíti a belső embert, hogy azt a kincset tolvajok sem lophatják el, moly és rozsda sem emésztheti meg, infláció sem viheti el. mert annak a kincsnek a forrása te magad az örökkévaló Isten vagy. Köszönjük, hogy megvillantottad előttünk ezt a gazdagságot, de nem csak megvillantottad, hanem fel is kínáltad. Jöjjetek, vegyétek. Legyetek részesei ennek. Nem végtelen emberi erőfeszítés kell, hogy kapjatok ebből a gazdagságból. Nem 8 órás gürcölő munka, vagy tőzsdei spekuláció, hanem hit. Ezáltal lesz a tietek. Így gazdagodhattok meg. Köszönjük, hogy így szóltál hozzánk, ezt kínálod gyermekeidnek. Imádkozunk most te hozzád azért a családért, aki mögöttünk hagyott héten koporsó mellett állt, sírt, gyászolt, de hallotta a vigasztalást is. Erősítsd meg őket minden nap kegyelmed jelenlétében, és hozd el őket a te néped közösségébe, hogy megerősödjenek alkalomról alkalomra földi veszteségeiben. Imádkozunk betegeinkért, elesett embertársainkért. Imádkozunk azért, hogy gátold meg az emberi gonoszságnak az áradását a világban. Imádkozunk azért, hogy sokan lelkileg megerősödhessenek a mai bizonytalan és félelemmel teli világban. Imádkozunk, hogy legyenek olyan helyek, ahol hallhatnak biztató szót és reménységet az emberek. És imádkozunk, hogy a mi templomunk is egy ilyen hely legyen. Imádkozunk te hozzád az új énekeskönyvért, illetve annak hatásáért és reménységéért itt a gyülekezetünkben. Azáltal is gazdagíts minket szent lelked jelenlétében. Imádkozunk emberi elhatározott szándékainkért, reformációi ünnepünkért itt a gyülekezetünkben, az egyházmegyében, szerte az országban. Imádkozunk népünkért, nemzetünkért, egyházunkért, a világért, annak békességéért, és mindazért, hogy hallgass meg, amit most kiki szívében csendben elé tesz, fiad jelenlétében. Amen.